Felütés. A műsorvezető Molnár Szabolcs. Ez továbbra is a felütés, és egy nagyon-nagyon kis rövid részlet hangzott el Jenei Zoltán 100 éves átlag című brácsára és elektronikára írt kompozíciójából. Ez a 100 éves átlag műcím, ez nagyon megtetszett két fiatal zenebarátnak, és indítottak egy blogot idén nyáron, június-július magasságában, emlékeim szerint, Molnár Illés és Lesi Zoltán, és ennek a blognak ezt a címet adták, hogy 100 éves átlag. Elmondom helyettük, itt vannak mind a ketten, hogy egyikük sem muzsikus, nem zenekritikusok, nem zenei pályán indultak el, hanem elsősorban irodalmi területen mozognak, de valamiért a kortárs zene, a modern zene az utóbbi időben úgymond becsípődésükké vált, amin mi SZSKingával egyáltalán nem csodálkozunk, mert itt ebben a műsorban gyakran foglalkozunk mi is kortárs zenével, tehát nagyon örülünk, hogy van egy blog, ami szintén ezt így felvállaltan próbálja közvetíteni. És elindult, azt veszem észre, hogy a blogon nagyon vegyes műfajú írások kerültek idáig fel, a verstől kezdve az eszén át az ajánlóig sok minden, majd erről beszéljünk, de az első kérdésem az az lenne, hogy hogyan találkoztatok Jeneinek ezzel a darabjával, és miért érzitek azt, hogy a blognak a szellemiségét a Jenei darabból kölcsönzött cím azt jó kifejezi. Először talán kezdje Illés, Molnár Illés.
Jó estét kívánok! Hát maga a blog ötlete az egy ilyen igény volt, vagy egy hiányérzet, hogy amióta én így beleszerettem a kortárs zenébe, erről próbáltam olvasni, neten keresni információkat, tájékozódni, és magyar nyelven igazából nagyon kevés olyan fórumot, felületet, portált találtam, ahol ezzel kimondottan tematikusan foglalkoznának. És mivel szerettem volna ilyet olvasni, és nem volt, így felmerült, hogy akkor csináljunk. Gyakorlatilag a kortárs zenét próbáljuk népszerűsíteni, illetve ezt ilyen felvállaltan személyesen, egyszerű műkedvelőként, rajongóként a saját asszociációinkat, ötleteinket írjuk meg rajta.
Én is üdvözlöm a hallgatókat, Lesi Zoltán vagyok, és hát tulajdonképpen így a 100 éves átlag cím az egy ilyen hosszú levelezésből jött, tehát az Illéssel elkezdtünk ezen ötletelni, hogy oké, rendben van, akarunk egy kortárs zenei blogot, de mit jelent az, hogy kortárs, és akkor honnan induljunk el, és akkor fölmerült, hogy akkor legyen egy zene címe, a blog címe, mint például a Fidelionál. És ez így jött, tehát majdnem egy hónapig levelezgettünk, küldözgettük egymásnak a zenéket, hogy akkor így, és ez így alakult.
És hogy maradt fönn a rostán pont ez a Jenei mű? Tehát arra vagyok kíváncsi,
hogy... Ez valahogy átfogja azt, amit szeretnénk, tehát hogy így ez egy ilyen nagyon kísérletező mű, és valahogy így... Nekünk is izgalmasak ezek a műfaji határok, hogy hol kezdődik a könnyű, meg a komoly zene, kortárs zene, és ebben az elektronikus zenében, ahol brácsa is megjelenik, ez szerintem így valahogy leírja azt, amit mi is szeretnénk. Meg nyilván a számszerűség is utal rá, ez az utóbbi 100 évnek a...
Hogy mind a ketten fiatalok vagytok, és én találkoztam még a műsor előtt Illéssel, és mondtam, hogy tulajdonképpen nem is olyan régóta hallgatsz tudatosan, intenzívebben modern zenét. Tehát, hogy tulajdonképpen nincsen még nagy tapasztalat, vagy nincsen egy nagy repertoár mögötted. Tehát picit olyan véletlenszerűen esnek be darabok az embernek a látókörébe. És tulajdonképpen arra vagyok kíváncsi, hogy azok, amik beesnek, azok milyen szituációban, milyen körülmények között esnek be. Mert ugye azt próbálom itt feszegetni, hogy tulajdonképpen minden ember előtt nyitva áll a modern zene, mert bármely pillanatban találkozhat egy olyan modern zenei élménnyel, ami egy nagyon intenzív változást hoz létre benne, teljesen átalakítja a zene ízlését, érdeklődését, stb. Hogy nálatok ez hogyan alakult?
Nálam elsősorban koncertélmények. Két ilyen fő forrása volt, ahol élőben hallottam kortárs zenét. Az egyik az Arcus Temporum Fesztivál Pannonhalmán, ami egy rendkívüli, szerintem világszinten is egyedülálló kulturális fesztivál, ahol dömpingszerűen szól 20. századi és kortárs komoly zene. A másik pedig a feleségem révén, aki a CEUN, a Közép-Európai Egyetemen szervez kulturális programokat, és ezeken a koncerteken is sok ilyen jellegű zene szólal meg. És egy idő után azt vettem észre, hogy ez engem egyre jobban izgat. A zenének ezek az új utakat kereső határterületei. Fiatalabb koromban én is könnyű zenét, és aztán jazzt hallgattam, és aztán, ahogy egyre inkább kiismertem ezeknek a formanyelvét, kerestem azokat a formákat, amik határhelyzetek, amik engem is úgy valahogy fönnakasztanak, és elkezdek gondolkozni rajta, hogy ez most miért ilyen. És ezek olyan intenzív élményeket adtak, amiket szerettem volna megosztani ennek a termékhez.
Zoltán?
Hát nem tudom, én nekem még késő kamaszkorom óta hallgatok modern komoly zenét, de ez ilyen visszatérő, tehát hogy ilyen periódikusan újra és újra előjön, és hát nekem is nagyon erősek a koncertélmény hatások. Tehát főleg mióta én Bécsben élek, ott elég sok ilyen kortárs zené élményem is van. Tehát igen.
Örülök, mert tulajdonképpen mind a ketten azt fogalmaztátok meg, hogy egyszerűen kérdéseket támaszt az emberben ez a fajta zene, sokkal inkább, mint egy 100 évvel ezelőtti, vagy 200 évvel ezelőtti zene, mert az ember azt gondolja, hogy hát igen, ez a kultúránk része, de különösebben nem szólítja meg nagyon gyakran az embert, akár egy Schubert, akár egy Beethoven, de ez meg nagyon intenzív a megszólító ereje. Következik egy rövid kis részlet egy olyan zeneszerzőtől, aki biztos, hogy döntő hatásra van azokra a fiatalokra, akik egyáltalán elkezdenek foglalkozni modern zenével, tehát ez egy igazi nagy élmény szokott lenni mindig, amikor az ember először találkozik Arvo Pärt muzsikájával. A Theatre of Voices-t vezéli Paul Hillier, a The Beatitudes című kompozíció következik. Arvo Pärt Beatitude című kompozícióját a Theatre of Voices adta elő Paul Hillier vezényletével. Arvo Pärt adta a felütését, vagy mondjuk azt, hogy az apropóját az egyik blogbejegyzésnek, aminek elolvasom az első verszakát, mert szerintem sokkal jobb, mint hogyha ezt egy zenész írta volna, és nem is találtam még ilyen jó megfogalmazást Arvo Pärttel kapcsolatban. Azt írjátok, valamelyik őtök, majd elálljuk egy kicsoda, ezt ki írta?
Én.
Ezt Illés, Molnár Illés írta, azt mondja, hogy Arvo Pärtet ismerni, szeretni, túllépni rajta, vagy egyenesen gicsnek titulálni, lakmuszpapír az ember zene életéről. Róla írni intim kitárulkozás, vagy épp szellemeskedő felhéjázás. Szerintem ez tökéletes, tehát, hogy az Arvo Pärt zenéjéhez fűződő viszonyból abszolút meg lehet állapítani, hogy a beszélgető partnerünk az hol áll, hogyan gondolkozik a zenéről. És ez, de tényleg, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon jó megfogalmazás, hogyha ha sok ilyen szöveg lesz ezen a blogon, a 100 éves átlag című blogon, akkor azt hiszem nagyon sok olvasótok lesz, és már a Google motorok is hamarabb megtalálják, mint most. Hogy például te hogy gondolkozol erről a saját bekezdésedről, saját mondatodról?
Hát nekem ez egy önvizsgálat volt, mert úgy gondoltam, hogy egy ilyen témájú blogon szinte kötelező írni Arvo Pärtről, és amikor ezt elhatároztam, újra elkezdtem hallgatni, és eszembe jutott, hogy amíg sokkal kevesebb kortárs komoly zenét hallgattam, addig szinte Arvo Pärt volt az egyetlen, a komoly zene számomra sokáig az volt. Én régebben újságíróként írtam könnyű zenéről rengeteget, és a könnyű zenék közti ilyen megtisztító öblögetés volt Arvo Pärt. És ahogy újra hallgattam, már nem tudtam olyan naív módon lelkesedni érte, mint akár 5-6 évvel korábban. És elkezdtem gondolkozni, hogy miért ennek az eredménye lett a bejegyzés, és szerettem volna elkerülni a naív lelkesedést, és a snob ilyen fennhéjázást is. Hogy
a lecikizés ennek az
eredménynek. Igen, ugyanakkor azt gondolom, hogy érdemes gondolkozni Pertről, és problematizálni azt a, hogy az a tisztaság, az a szinte laboratóriumi tisztaság, az megáll-e ma. És ezért helyeztem mellé Valentin Szilvesztrovot, akiben már sokkal később szerettem bele, és aki sok szempontból hasonló, tehát posztszovjet és egyházzenével is foglalkozik. Hogy
és talán még inkább megkísérti a gicset, mint Arvo Pärt.
Igen, de nála ez már idézőjelben van, és probléma. És ezen kezdtem el gondolkozni, hogy Pärt számára nagyon fontosak azok a szent szövegek, amiket ő meg zenésítés csak formát ad neki, de hogy ilyen hófehér és tiszta módon kell ezeket az amúgy nem mindig ilyen hófehér bibliai szövegeket tálalni, hiszen maga a Biblia sem egy steril szöveg, hanem egy provokatív, sokszor véres dolog, és hogy ennek mi az illő, méltó formája, és tudomást lehet-e venni az azóta eltelt évszázadokról, és hogyan, tehát ez szerintem nehéz kérdés. Nem is sikerült megfejtenem, csak gondolkoztam rajta.
Lesi Zoltánnak van ilyen lakmuszpapírként működő életmű vagy zeneszerző példája?
Nem, szerintem így erre a minimalista zene, ami ilyen Arvo Pärt is erre nagyon alkalmas, ez a Steve Reich, meg Philip Glass, meg Arvo Pärt. Ezek azért más...
Például a Morton Feldman bejegyzés, az kikövette el.
Az is én voltam Illés.
De hogy akkor te is inkább ezen a területen képzeled el a másiknak a teszt, a zenei ízlés tesztelésére ezek a típusú zenék a legalkalmasabbak.
Igen, meg ami még izgalmas volt számomra, az a John Zornnak a zenéje, ami viszont egy másik irányból közelíti ezt a problémát szerintem, ami...
A beszélgetésünk elején említettem, hogy tulajdonképpen mind a ketten inkább az irodalom felől jöttetek, és afelől is közelítitek ezt a témát. Egy-egy mondatban elmondanátok, hogy pontosan éppen az irodalmon belül mivel foglalkoztok?
Hát nekem a második verses kötetem jelent meg. Műfordításra is foglalkozom, egy világirodalmi sorozatnak vagyok az egyik szerkesztője. Ausztriában is szervezek felolvasásokat, fordítok, ilyesmi.
Uh-huh. Illés?
Nekem egy verses kötetem van, ez tavaly jelent meg, illetve az új Nautilus irodalmi portál versrovatát szerkeztem, és irodalomkritikát írok.
Na, tehát vérbeli profikkal állunk itt szemben, mármint a irodalmi téren vérbeli profikkal, hogy az irodalom felől nézve, tehát most nagyon-nagyon ilyen szakbarbáron, tehát hogyha most meg kéne fogalmazni egy jó PhD szakdolgozat témát, akkor mi lenne az az irodalmi szempont, amiben be tudnátok emelni a mai kortárzenét? Mi lenne az a fogalmi keret, vagy fogalmi háló, amiben ez érdekes tud lenni? Most bonyolultat kérdeztem.
Szerintem a költészetnek nagyon fontos inspirációja tud lenni a zene. Erre például jó példa az egyik kedvenc költőm, Varga Mátyás, aki az Arcus Temporum Fesztiválnak is a...
Varga Mátyás kijavított mindannyiunkat, Arcus Temporum. Tehát hogy ő is 10 évig rosszul ejtette, de most már...
Rövid azó.
Igen.
Tehát az ő költészetében például bevallottan is, például a legutóbbi kötetét Carlo Gesualdónak a kórusművei inspirálták, és szerintem költőként jó az, ha figyelünk a zenére, hiszen a költész, ez nekem veszőparipám, hogy a legszabadabb szabad versben is van egyfajta zeneiség, és ez sokszor olyan provokatív, nehezen megfogható zeneiség, mint akár a kortárzenéknek az atonális hangzásvilága. Én nekem legalábbis ez egy fontos forrás. És azt látom, hogy míg a kortárs költészet és a kortárs képzőművészet közt beindult egy nagyon izgalmas párbeszéd és egymást inspiráló ilyen interakció, addig a zene és a költészet között ez számomra még nem olyan látványos, és ezért tartom ezt most izgalmasnak és aktuálisnak.
Zoltán?
Ezzel egyet értek, amit az utolsó mondatokkal, hogy tényleg a képzőművészeti inspiráció, meg a képzőművészeti utalás, meg a film, tehát a képiség, az most nagyon-nagyon fontos a kortárs fiatal irodalomban, de így reméljük, hogy a zenét is be tudjuk így ebbe a inspiratív térbe emelni.
Kicsikét alattomos volt egyébként az én kérdésem, mert én a diplomamunkámat Tandori Dezső hangalak nélküli verseinek zenei átültethetőségéről írtam, és pont Jenei Zoltánnak egy csomó olyan darabja van, ami olyan tandori szövegek úgymond megzenésítése, amit nem lehet elmondani, tehát hogy nincs hangalakja, tehát az, hogy huszár C4, HC4, ezt nem lehet kimondani, viszont nagyon jól le lehet kódolni zeneileg. Következik megint egy kis részlet, és akkor már ezt mondjátok el, hogy miért javasoltátok S.S. Kingának, hogy ez is benne legyen? Manuela Kerrer Cappella című darabja hangzik el. Manuela Kerrer Cappella című darabjának egy részlete hangzott el, és azt látom, hogy Lesi Zoltán lesz a felelős ennek a darabnak. Gyanítom, hogy Ausztriában találkoztál ezzel a szerzővel és ezzel a művel.
Személyesen nem, de ő egy dél-tiroli szerző, tehát én félig olasz, félig osztrák, és hát nagyon izgalmas az, hogy mikor már az ember így bele tehát helyezkedne a zenében, hogy mit történik éppen a zenében, rögtön ki is szakít belőle. Tehát, hogy ez így engem így nagyon, tehát nagyon nagy hatással volt rám, amikor ezt így először hallgattam. Tehát, hogy így, és nagyon közel áll a néhány ilyen filmbeli tapasztalatomhoz, meg képzőművészeti dolgokhoz is. Például a YouTube-on fönn a videót együtt dolgozott egy osztrák képzőművésszel, és az ő szobrai körül ott játszódik ez a zene. Tehát, hogy ez egy ilyen videóinstalláció is egyben.
Egyébként ti valaha tanultatok zenét, valamilyen hangszeren játszotok, vagy csak zeneélvezők vagytok?
Sajnos nem.
Én se tudok zenélni. Van egy dorombom, de nem, ritkán játszom rajta.
És ez halálosan komolyan kérdezem, hogy hiányzik? Tehát, hogy sajnáljátok, hogy annak idén nem tanultatok, vagy? Én nekem van egy olyan reményem, hogy azt fogjátok mondani, hogy nem.
Hát nekem sikertelen próbálkozások voltak, tehát egész kisgyerekkoromban próbálkoztam, mint majdnem mindenki furuljázni, énekelni, de nem bizonyultam tehetségesnek, tehát ilyen szempontból nem sajnálom, mert ha nem megy, akkor minek? Talán a tudatosabb hallgatásban segítene, azt látom a feleségemen, aki énekelt kórusban, hogy ő egészen másképp viszonyul a zenéhez. Ilyen szempontból talán hiány, de a hiányokból sokszor lehet előnyt is kovácsolni.
Nem, én egyáltalán nem próbálkoztam, hogy kimaradt nekem. Teljesen körülöttem többen tudtak például gitározni, és én lelkes hallgatójuk voltam általában.
Azért firtatom ezt, mert ugye nagyon sokan azzal zárkóznak el a modern zene hallgatásától, hogy hát, hogy neki nincs hallása, ő nem tanult zenét, és már az énekkorán is kizavarták az osztályteremből, tehát, hogy kvázi a képzetlenségével ő próbálja indokolni, hogy miért nem hagyja, hogy hasson rá ez a fajta zene, míg miközben egyébként Mozartot meg, hogy a háttérben elhallgatja, más kérdés egyébként azt sem érti, de hogy az legalább nem zavarja. És hogyha ilyen emberekkel találkozom, mint ti, akiknek egyébként semmiféle ilyen zenei előképzettsége nincsen, mégis nagyon intenzíven és nagyon okosan, tehát az ember elolvassa ezeket a blogbejegyzéseket, azt látja, hogy tulajdonképpen nagyon mélyen megértve foglalkozik ezzel a zenével, azt gondolom, hogy ez biztatás lehet azoknak, akik ezzel a nagyon rossz dumával, hogy zenében mindig is süketek voltak, zárkóznak el ettől a fajta kultúrától. Ti erről mit gondoltok?
Erről az jutott eszembe, hogy ezek az emberek valószínűleg néznek filmeket, pedig valószínűleg filmezéssel sem foglalkoztak, vagy mondjuk olvasnak regényeket, pedig azt se írtak, tehát hogy szerintem nem, ez nem egy kifogás.
Hát például a filmről jut eszembe, ez az előbb lejátszott darab, például egy csomó szinten így úgy ezem hasonlít például David Lynch-nek a filmjeihez, és azt meg azért elég sokan láttak, és megnézik, és azzal nincs ilyen problémájuk. Tehát hogy ez így tényleg így van.
Elindult az ősz, a nyár gondolom a kortárzene fogyasztása és a kortárzene témák posztolása szempontjából is ínségesebben telt, hogy milyen új posztok várhatók mondjuk a következő egy hónapban, hogyha valaki rátok keres, akkor milyen izgalmas témákkal fog találkozni.
Én most így elkezdtem foglalkozni a Ligetinek van egy operája, Grand Macabre, és ez egy picit több időt vesz igénybe, egy kicsit jobban körbe kell járni, de nagyon-nagyon izgalmas a darab, és mindenképpen szeretnék erről egy posztot.
Nekem rengeteg félkész posztom van, viszont amit szerintem le fogok zárni hamar, az Paulin Oliveros-nak, vagy egy róla szóló poszt, aki egy hihetetlenül izgalmas, már az 50-es években elektronikával kísérletezett, amúgy harmonikán játszik, és improvizatív zenéi vannak, amik valamiképpen a kvantum fizikához is kapcsolódnak, tehát igen, sok utánajárást igényel, de ő lesz a következő.
Van egy, mondhatom azt, hogy barátom, zeneszerző Kondor Ádám, aki hetente, két hetente mindig átküld nekem egy linket, jellemzően német, vagy amerikai, vagy angol, ilyen, kvázi ilyen blogok, és természetesen kortárzenével, kortárzene kritikával foglalkozó blogok, és azt látom, hogy elég nagy forgalom van ezeken az oldalakon, hogy ti mivel lennétek elégedettek, egy milyen látogatottság megcélzott vágy. Ugye az évben azért nyilván ez nyelvtől is függ, meg kultúrától is függ, meg hogy mennyire van beágyazódva az adott műfaj, de hogy azt látom, hogy még a klasszikus komoly zenei portálokon is 4-5 elvetemült ember bejegyzései töltik meg a blogok nagy részét. Illetve a hozzászólások, a fórumok nagy részét.
Például így a kezdetekben úgy nyitottuk meg ezt a blogot, hogy mi nyitottak vagyunk arra, hogy esetleg mások is küldjenek szövegeket, tehát idáig most még nem jutottunk el, de ezt tekinthetjük azért, mert mi frissek vagyunk, és még nyár van. vagy nyár volt. Meg már nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy így a zeneszerzőkkel kiépítsünk kapcsolatokat. Tehát volt egy felolvasásunk, ahol el is jöttek néhányan.
Beszéltünk arról, hogy Jenei Zoltán egy darabjának a címét választottátok címül, és Illés említetted, hogy, hogy meg kellett őt keresni, tehát hozzájárul ahhoz, hogy az ő címe, ő darab címe legyen a ti címetek, hozzájárult, úgy tudom, egy interjút is készítetek vele, gondolom örült.
Igen, igen, azt mondta egyébként, hogy ehhez nem kell az ő engedélye, de örült annak, hogy őt választottuk így, mint egy a blog címerének, és hát nagyon pozitív. Tehát azt vettük észre, hogy egyelőre a komoly zenészek és zeneszerzők közül nagyobb az érdeklődés és a figyelem, talán pont azért, mert ott kisebb ez a fajta online közélet, mint az irodalmi közegben, ahol pedig otthonosabban mozgunk.
Molnár Illéssel és Lesi Zoltánnal beszélgettünk az imént a 100 éves átlag című blogról. Próbáljanak még rákeresni, reméljük, hogy minél nagyobb lesz a látogatottság, annál hamarabb meg fogják a Google motorok is találni. Következik befejezésképpen egy részlet Morton Feldman Rothko Chapel című darabjából. A jövő héten Halas Dóra, Tóth Árpád és Erdődi Orsolya lesz feltehetőleg telefonon a vendégünk. Én megköszönöm a figyelmüket, Burger Lajos volt a segítségünkre, és akkor még egyszer elmondom, hogy ez az adás már élőben hangzott el.
Elütés. Remek művek és alkotóik a klasszikusok vonzásában. Eszes Kinga és Molnár Szabolcs műsorát hallották.